Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Bemutatták a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért társadalomtudományi ikerkutatások című tanulmánykötetét.
Öniker kutatási kérdésekre kerestük a választ, amire korábban még nem születtek tanulmányok, vagy érintőlegesen készültek felmérések.
Nézőpontváltásra kérik a gyerekeket az online zaklatás során a Bűvösföld Médiaértés Oktató Központ játékos foglalkozásain.
Bátorítjuk arra a gyermekeket is, hogy a saját társaik, vagy akár a saját maguk védelmében is kérjenek ők segítséget, vagy jelezzék egy felnőttnek, vagy akár álljanak ki a bántalmazott mellett.
Egyre több az önkéntes, 2022-ben már csak nem 20.300.000-en voltak.
2022-ben közel 700 milliárd forint értékben végeztek idehaza önkéntes munkát. Becsült értéke meghaladta a GDP-nek az 1%-át.
Bemutatták a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért társadalomtudományi ikerkutatások című tanulmánykötetét, amelyben elsősorban az ikrekkel kapcsolatos sztereotípiákat, a velük összefüggő társadalmi elvárásokat ismertetik. A könyvről, valamint a Kincs, az ikrek többszörös kincsek című műhely konferenciájáról Rozgonyi Ádám beszélgetett Pári András kutatásvezetővel.
A konferencián bemutattuk a Társadalomtudományi Ikerkutatások című kötetünket. Az egyetemi hallgatók munkáit foglalta össze, és különböző szociológiai kutatásokat végeztünk kvalitatív-kvantitatív módon, és ezeket összegezve önikerkutatási, társadalomtudományi ikerkutatási kérdésekre kerestük a választ, amire korábban még nem születtek tanulmányok, vagy érintőlegesen készültek felmérések. Ilyen például, hogy mennyire hasonlítanak egymásra az ikrek, hogyan ítélik meg az ikreket, erről már van szakirodalmi eredményünk, vagy eredményeket már látunk, de most új megvilágításban próbáltuk ezt vizsgálni, vagy a ikreknek a testvér kapcsolatát, mennyire kötődnek egymáshoz az ikrek, milyen előnyük, milyen hátrányuk vannak az ikreknek az ikerlétből, és így tovább.
No, de ebben a témában vannak új eredmények, új tudományos eredmények, amelyek esetleg más megvilágításba is helyezik azt, amit eddig az ikrekről tudtunk?
Néhány olyan eredmény van, ami ráerősít a korábbi kutatási eredményekre. Van pár tanulmány, amiben ilyen újszerű kutatási módszereket próbáltunk ki. Például egy ilyen sztereotípia indexel készült egy felmérés, de ez kismintás kutatás, tehát ezt tovább kell dolgozni. Ez a közösségi megbélyegzésnek a hatását vizsgálta például. De nagyon szépen látszik például a különböző ikertípusok szerinti vizsgálatokban olyan kutatási eredmények, ami további kutatást alapozhat meg. Például a versengés és az együttműködés, ami az ikreknél folyamatosan megjelenik, mind a szakirodalomban, mind a gyakorlatban. A hasonlóság az fontos szerepet tölt be a versengésben, és ezt például az egyik tanulmány ki is mutatta, hogy ez az egypetélyű lányok körében meghatározó, vagy a szocializációs folyamat is megjelent ilyen kutatási eredményként. A környezeti hatások, a szülőknek a megjelenése és a szülőknek a szerepe az, hogy hat az ikreknek a növekedésére, nevelésére. A szülők szempontjából is vizsgáltuk az ikerlétnek a megítélését, és érdekes, hogy az azonos páros nevet adó szülőknél látnak a kutatók, vagy a párkutatótársam ilyen sztereotípiákat, de ezek is további kutatásokat igényelnek. Az a nehézség ez az ikerkutatásokban általában, és itt nálunk is, ez volt egy kis nehézség, hogy nincsenek nagy ikeradatbázisok, és kismintás kutatásokon tudunk vizsgálódni, és ez egy nagyobb kiinduló pont ez további nagyobb társadalomtudományi ikerkutatásokhoz.
Azokat hogyan lehet tovább folytatni, hogyha nagyobb kutatások készülnek? Tehát milyen irányok azok, amelyek elképzelhetők?
Nagyon érdekes az ikreknek a szocializációja, az ikreknek a vallásossága például, vagy a gyermekvállalási attitűdjük, amikről nagyon keveset tudunk, vagy gyakorlatilag semmit nem tudunk. Ezeket szeretnénk majd többek között tovább vizsgálni. Illetve az ikerlétnek a kérdése, hogy ezek elvárások, vagy egyfajta szerepként jelennek meg, ezeket is ilyen szociálpszichológiai oldalról szeretnénk majd tovább vizsgálni.
Azt lehet-e tudni körülbelül, hogy mennyire gyakori, hogy ikerpárok jönnek világra a világban, és itt Magyarországon vannak-e rendelkezésre álló számadatok mindenről?
Az ikrek számáról nincs semmiféle nyilvántartás, bár elindult 2010-ben a Magyar Ikerregiszter, és ebben már több tízezer iker regisztrált. Azt nem tudjuk, hogy hány iker él az országban, erre becsléseink vannak. Azt tudjuk, hogy minden évben körülbelül az élve született gyereknek a 3%-a ikergyermek. Azt látjuk még, és más kutatások is erre hívták fel a figyelmet, hogy az utóbbi 20-30-40 évben megemelkedett az iker születéseknek a száma, tehát egy ilyen iker boomot látunk a világban, de mivel nagyon pici számokról, meg létszámokról, arányszámokról beszélünk, beszélünk, ezért ez önmagában nem egy nagy szám most sem, de a korábbi tendenciákhoz képest egy másfélszeres, kétszeres ikerszületés számemelkedést látunk.
Említette a megbélyegzést. Gyakori magyar társadalomban, hogy azért bélyegeznek meg ikertestvéreket, mert tulajdonképpen ikrek? Tehát ez okozhatja a kirekesztést?
Nem feltétlenül kirekesztést tapasztaltunk, és ezt a kutatásban ennél mélyebbre nem tudtuk menni, de különböző kutatási eredmények mutatják azt, hogy ha valaki ikerként nő föl, akkor ez egyfajta különleges helyzetet teremt, és akár az iskolában, akár a testvér kapcsolatokban ez erőteljesen megjelenik. Tehát maga ez a megbélyegzés nem egy ilyen pejoratív, negatív értelemben vett megbélyezés, sokkal inkább egy ilyen különleges helyzetnek a kiemelése és a megjelenése. És ez különösen az egypetélyűeknél jellemző, a kétpetélyű ikreknél kevésbé látszik, ez különösen ott, ahol kétpetélyű vegyes párosok vannak, tehát fiú-lány páros. Ezt a társadalom tagjai, vagy a közösségnek a tagjai sokszor észre sem veszik, hogy ők ikrek, hanem két testvérként tekintenek rájuk, akik egyébként valóban két testvér, de van egy ilyen különleges vonatkozása is, hogy ők egyszerre születtek.
Egyfajta válogatás jelent meg az ikerkutató műhely hallgatóinak és kutatóinak a munkáiból, és hát tulajdonképpen azt a címet is adták ennek a konferenciának, hogy az ikrek többszörös kincsek. A kérdésem ehhez kapcsolatban, hogy miért nevezhetjük őket kincseknek, illetve ezen kötet mit mutat meg, felhívja erre külön a figyelmet, hogy akár egy becsülendő érték az, ha valakinek ikergyermekei születnek.
Igen, ez nagyon jó kérdés. Hát az ikerkutatásban folyamatosan megjelenik ez az áldás, átok, pozitív, negatív versengés, egymás támogatása a kérdéskör. Tehát ez a duális megközelítés, ez a kettősség. És én azt gondolom, ez kutatások is igazolják, hogy az ikerség az valóban egy ilyen különleges áldott helyzet. Természetesen sokszor az ikres anyukák, amikor még kicsik, az ikergyermekek nem feltétlenül osztják ezt a nézetet. De ez az ikrek többszörös kincsek, mint minden gyermek kincs, ezért az ikrek többszörös kincsként jelennek meg jelenhet. Meg. A kötet 9 tanulmányt tartalmaz, és szociológiai, szociálpszichológiai kérdéseket vizsgál, ezekre keresi a választ. Egyetemi hallgatóknak a munkáit látjuk, 3 egyetemnek a közös munkájaként adta ki ezt a Kopmári Intézet, a Corvinus Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károly Gáspár Református Egyetem hallgatóinak a szakdolgozati kutatásaiból készült ez a kötet.
Pári Andrást, a kincskutatás vezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A netezéssel járó veszélyeket, kockázatokat, a digitális térben való cselekedeteik etikai és emberi következményeit mutatják be a gyerekeknek a Bűvösföld Médiaértés Oktatóközpontok szakemberei. A különböző játékhelyzetekben nézőpontváltásra kérik a gyerekeket, akik így megismerhetik egy online zaklatás bántalmazói, áldozati vagy szemlélődő szerepköreit is. Somogyi Ákost, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályának vezetőjét kérdeztem.
A Bűvösföld Médiaért és Oktató Központok, melyeket a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság üzemeltet, ezek az ország 3 pontján érhetőek el. A központjainkba fiatal gyermekeket, iskoláskorú gyermekeket fogadunk egynapos foglalkozásra. Ezek a foglalkozások teljesen térítésmentesek, ingyenesek, illetve még a központjainkba való eljutást is biztosítjuk, így azok számára is elérhető ez a program, akik távolabb laknak a központjainktól, vagy távolabb járnak iskolába. A központokban az egynapos foglalkozások keretében a gyerekek megismerkedhetnek az egyes média termékekkel, a média egyes termékei mögötti háttérfolyamatokkal, esetlegesen a kereskedelmi érdekkel, vagy hogy hogyan áll össze egy hírfolyam, betekintést nyerhetnek akár abba is, hogy egy filmkészítése az hogyan zajlik, de ezek mellett jelentős hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a gyermekeket jelenleg igazán érintő, az online léttel összefüggő kihívások tekintetében is ellássuk hasznos információkkal, illetve segítsük őket és felkészítsük arra, hogy az online térben is biztonságosan tájékozódhassanak. Egyébként ezek a foglalkozásaink interaktívak, kis csoportos formában valósulnak meg, tehát egy oktató, egy médiaértés oktató kolléga egy maximum 8 fős csoporttal foglalkozik, és a csoport közös munkája adja ki általában azokat a média tartalmakat, vagy azokat az eredményeket, amelyeket közösen valósítanak meg.
Úgy tudom, hogy ezeket a meglehetősen nehéz témákat, mint ugye az online zaklatás, bántalmazás, áldozati pozíció, ezeket próbálják különböző játékhelyzetekbe átültetni. Hogyan lehet játékosan, játék helyzetben taglalni ezeket a nagyon nehéz témákat.
Valóban hiszünk abban, és úgy gondoljuk, hogy a gyerekekhez közel kell hozni a témát, bele kell, hogy tudják magukat élni, de nem szabad, hogy túl közel belekerüljenek, vagy túl mélyen belekerüljenek. Nyilván ezeknek a helyzeteknek a túl közeli, vagy túl mély átélése az már önmagában traumatizáló lehet. Ezért olyan szituációkkal, olyan történetekbe kérjük őket, hogy képzeljék valamilyen szinten szereplőként is magukat, de nem főszereplőjének, amelyekkel akár egy cyberbullying helyzetet, tehát egy kortárs online bántalmazást, vagy akár egy sexting helyzetet, amikor a gyermekek magukról készített intim képeit küldik a másiknak, és ezen keresztül olyan dilemmák, olyan kérdések, olyan válaszutak elé állítjuk őket, ahol saját maguk egyébként egy tableten keresztül dönthetnek arról, hogy a szituáció merre folytatódjon, és így részesévé válnak ennek a történetnek, és egyes perspektívákból is betekinthetnek abba, hogy a döntéseiknek milyen következményei lehetnek, illetve nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy mindig arra biztatjuk őket, hogy szabad és érdemes segítséget kérni, mert nincs olyan mély és lehetetlen helyzet, vagy olyan rossz döntés, ami után nem hasznosabb megoldás az, hogyha segítséget kérünk, és nem mélyítjük el tovább az adott problémát, mert nagyon sok szituáció van, amiből egyedül már nem tudnak kikerülni a gyermekek, és érdemes ebben segítséget kérniük.
Mit tapasztalnak egyébként, hogy a gyerekek mennyire érzik át ennek az egész helyzetnek a súlyát? Tehát vagy igazán akkor érzik, hogy ez mennyire komoly következményekkel járhat, hogyha ők is érintettjei?
Azt látjuk, hogy a gyerekek alapvetően igen jól tájékozottak az online térrel kapcsolatban, akár lehetőségek, akár kockázatok tekintetében, de ez a tájékozottság ez nem mindig, vagy az esetek inkább azt mondható, hogy nagyobb részében akkor tudják csak igazán komolyan értelmezni, ha részesei is lesznek, és nagyon nagy szerepe van a prevenciónak és a tudatosításnak, ezért is fontos, hogy olyan foglalkozásokon vegyenek részt, ahol kvázi közel kerülhetnek egy ilyen helyzethez, mert ez nyomatékosítja bennük azt, amit egyébként valójában már tudnak, de sokszor sajnos tényleg igaz az a közmondás is, hogy az ember a saját kárán tanulja meg a dolgokat, de ebben a helyzetben, amit nálunk átélhetnek a gyerekek, nem kerülnek tényleges problémába és kitettségbe, de talán így még jobban rögzül, és amikor éles helyzetben, vagy amikor olyan döntési helyzetbe kerülnek, amelyet nálunk már játszhattak, vagy hát lepróbálhattak, lehet, hogy a játék nem is megfelelő szóra, de mégis a gyerekek számára ezt játékos formában próbáljuk megmutatni, akkor bízunk benne, hogy amikor valós helyzetben is ilyen döntési kérdésbe kerülnek, akkor meg tudják hozni a megfelelő döntést, vagy amelyet megfelelőnek tartanak.
Bármilyen abúzus során, legyen az fizikai, verbális, vagy mondjuk az online térben, a szemlélődő szerepe az egy nagyon furcsa helyzet. Ezen a téren például, vagy a szemlélődő szerepkörében hogyan tudják nézőpontváltásra késztetni a gyerekeket?
Sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nem olyan rég meg is jelent egy kiadványunk, amelyet kifejezetten gyerekek számára készítettünk, és próbáltuk az ő hangjukon a cyberbullyingot, ezt az online kortárs bántalmazást, ami sajnos nagyon jellemző a napjainkban is, de korábban is, vagy hát akár gondolhatunk még az online világ előtt az iskolai bántalmazásokra, amelyek zrikálások, hetszek, sok esetben nehezen elkülöníthető egymástól, hogy hol is válik ezzel ténylegesen az iskolai hetsz és a valós bántalmazás. De igen, ennek a kérdésnek a tekintetében nem csak az áldozat és a bántalmazó van, hanem azok a szemlélődők, akik igazából akár nagyobb láthatóságot is biztosítanak ezeknek a kártékony folyamatoknak, és ez különösen igaz az online térben, mert itt jóval nagyobb számú szereplőz és szemlélődőhöz tud elérni az a folyamat, amellyel egy másik szemét éppen bántanak. Ebben az esetben is mindig próbáljuk azt nyomatékosítani és abban meggyőzni a szemlélődőket. Legyen szó itt akár olyanról, aki teljesen neutrális és csak benne van, vagy aki éppenséggel nem ért egyet azzal a folyamattal, ami zajlik, de ha belegondolunk akár csak egy olyan helyzetbe is, hogy az iskolában is milyen nehéz, amikor vagy egy előadás után, hogyha valakit megkérdeznek, hogy van-e kérdés, általában félünk felszólalni, félünk elsők lenni, de bátorítjuk arra a gyermekeket is, hogy a saját társaik, vagy akár a saját maguk védelmében is kérjenek ők segítséget, vagy jelezzék egy felnőttnek, vagy akár álljanak ki a bántalmazott mellett. Ez nyilván egy nagyon-nagyon nehéz szerep, és senkit nem lehet belekényszeríteni, de hogyha hogyha az, akit bántanak, az védelemben részesül, akkor ez a folyamat ez aként is végbe mehet, hogy később, hogyha az, aki védelmezőként lépett fel, őt bántanak, akkor őt is meg fogják védeni. Erre buzdítjuk a gyermekeket, hogy álljanak ki a társaikért is, és ne hagyják szó nélkül ezt a helyzetet, de még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nyilván ezt senkire nem lehet rákényszeríteni, mert ez egy nagyon nehéz pozíció.
Milyen formában kapcsolódhatnak be az iskolák ezekbe az interaktív foglalkozásokba?
A mi programjainkon alapvetően bármely magyarországi köznevelési intézmény részt vehet, itt inkább a hely szűkössége, vagy az elérés szűkössége az, ami gát adsz bennek, de igyekszünk mindenkinek lehetőséget biztosítani. Regisztrációs időszakaink vannak, egy évben háromszor nyílik meg a lehetőség, hogy egy intézmény az intézményi azonosítóval együtt regisztrálja az adott osztályt, akivel szeretne érkezni a foglalkozásainkra, és azon szerencsések, akik valamely időpontra sikeresen regisztráltak, azokkal pedig a kollégáink veszik fel a kapcsolatot, és a látogatásnak minden részletét egyeztetik a látogatást megelőző időszakban. És azon túl, hogy a központjainkba is ellátogathatnak az iskolás csoportok, tanítási időszakokon kívül, illetve azért bármely szakában szoktunk partnerekkel együttműködésre lépni, és például egy most is futó együttműködésünk a Rákóczi Szövetséggel, az ő általuk szervezett táborokat is meglátogatjuk, és a gyermekek számára tartunk ahhoz hasonló foglalkozásokat, amelyeket a központjainkban is átélhetnek. Itt fő fókusszal az online veszélyeknek való kitettség, amiket akár a sexting, akár a cyberbullying, akár más egyéb ilyen online jelenségekkel kapcsolatban tudunk számukra biztosítani ezekben a tábori környezetekben is.
Somogyi Ákost az NMHH gyermekvédelmi főosztályának vezetőjét hallották.
Családi hét.
Folyamatosan nő Magyarországon az önkéntesek száma. 2022-ben már csaknem 2.300.000-en végeztek karitatív tevékenységet. Az önkéntes munka több mint felét nők végzik, legmagasabb arányban pedig az 50 és 59 éves korosztály segít. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány friss tanulmányáról Erdélyi Dóra makroökonómiai elemzővel beszélgettünk.
Már a korai kereszténység idején is megfigyelhető és meglelhető volt a jótékonykodás, az önkéntes alapokon végzett tevékenység. Akkor a középkorban jelent meg Európában az egyéni tevékenységeknek a szervezett összefogása. A keresztény rendek vállaltak szerepet a rászorulók ellátásában, a betegek, idősek, árvák ellátásában. Magyarországon egészen a 19. század közepéig csak egyházi körben létezett ez a szervezett önkéntes karitatív tevékenység, a magánszemélyek pedig csak eseti jelleggel jótékonykodtak. A magyar állam 1867-től alkotta meg a szegénygondozásnak a szabályozását. 1945-től az állam egyre több szociális feladatot is vállalt magára. Az önkéntes segítés formái főként a Magyar Vöröskereszt szervezeteiben jelentek meg, míg a falvakban az úgynevezett kaláka munkák maradtak fenn. Rendszerváltás után, de már 1989-től folyamatosan jöttek létre, és egyre inkább megerősödtek a civil szervezetek és alapítványok, ezek pedig bekapcsolódtak a szociális ellátás feladataiba.
Mi a tapasztalat az önkéntességnek? Milyen területeken van a legnagyobb haszna? Egyáltalán milyen típusú haszna van ennek a tevékenységnek?
Az önkéntességnek egyéni, társadalmi és gazdasági haszna egyaránt jelentkezik. Egyéni szinten jelentkezik egyebek mellett a jobb mentális egészség, szakmai és önismereti fejlődési lehetőségek. Ezek pedig átgyűrűznek össztársadalmi, illetve gazdasági szintre. Például növelik a gazdaságban a humántőke minőségét, az egészségesebb és képzettebb munkaerő nagyobb termelékenységet tud elérni. Kialakulnak kapcsolati hálók, erősödnek a társadalmi kapcsolódások az egyének között, illetve az önkéntesség során szerzett skillek, azaz képességeket a fizetett munkában is használják a munkavállalók. Ezen kívül még gazdasági szempontból fontos részterület a munkaerő piacra gyakorolt pozitív hatás, mivel az önkéntesség az hozzáférés biztosít a munkaerőhöz, foglalkoztatási kereteket ad, illetve az önkéntes munka enyhítheti az egyes területeken jelentkező munkaerőhiányt. Érdemes azt is megvizsgálni, hogy milyen mértékben járult hozzá az önkéntes munka a hazai gazdasági teljesítményhez. A KSH adatai szerint 2022-ben közel 700 milliárd forint értékben végeztek ide haza önkéntes munkát. Az önkéntes tevékenység becsült értéke meghaladta a GDP-nek az 1%-át.
Mit mutatnak a kutatások, a magyar önkénteseket mi minden motiválja?
Több kutatást is végeztek azzal kapcsolatban, hogy mik a magyar önkéntesek motivációi. Eszerint a hazai önkéntesség erőteljesen szociális értékekre alapul, és kevésbé a társadalmi norma vezérli, például a barátok, ismerősöknek az elvárásai. Szociális értékek alatt a vizsgálatban a társadalmi csoport és a társadalmi ügy iránti elköteleződést, az empátiát, a segítő szándékot értették és vizsgálták a kutatók, ezek a leginkább meghatározóak a magyar önkéntesek esetében, és ezen értékeket a motivációs rangsorban az elismertség és a szociális interakciók, kapcsolatok követték. A barátok keresése, társaság kapcsolatok iránti igény követték.
Mit mutatnak a számok? Mennyien végeznek ma Magyarországon önkéntes munkát, illetve melyek a leginkább preferált területek ezen belül?
A KSH szolgáltat 2 évente adatot az önkéntességben résztvevők számáról és arányairól. Magyarországon egyre elterjedtebb az önkéntes munka, míg 2011-ben a 15-74 éveseknek a 28%-a nyilatkozott úgy, hogy végzett önkéntes tevékenységet, megkérdezést megelőző 12 hónap során, addig 2022-ben már a 31%-uk nyilatkozott hasonlóképpen. Ami a számokat illeti, 2022-ben 2,3 millió fő volt az önkéntes munkát végzők száma, ami közel 50 ezer fővel több, mint 2020-ban. A legfontosabb területek, vagy leggyakoribb megjelenési formája az önkéntességnek a házi és a ház körüli munkavégzés, ügyintézés, vásárlás, illetve a gyermekfelügyelet, gyermekgondozás, valamint az idős gondozás. Ezeket a tevékenységeket végezték leggyakrabban az önkéntesek.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, Erdélyi Dórát hallották. A Családi Hét magazinban ezúttal beszámoltunk arról, hogy bemutatták a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért társadalomtudományi ikerkutatások című tanulmánykötetét.
Önikerkutatási kérdésekre kerestük a választ, amire korábban még nem születtek tanulmányok, vagy érintőlegesen készültek felmérések.
Hallhattak arról, hogy nézőpontváltásra kérik a gyerekeket az online zaklatás során a Bűvösvölgy Médiaért és Oktatóközpont játékos foglalkozásain.
Bátorítjuk arra a gyermekeket is, hogy a saját társaik, vagy akár a saját maguk védelmében is kérjenek ők segítséget, vagy jelezzék egy felnőttnek, vagy akár álljanak ki a bántalmazott mellett.
Szóltunk arról is, egyre több az önkéntes, 2022-ben már csaknem 2.300.000-en voltak.
2022-ben közel 700 milliárd forint értékben végeztek ide haza önkéntes munkát. Becsült értéke meghaladta a GDP-nek az 1%-át.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.